Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Boár Györgyel.
Sziasztok!
Állandó szakértőink közül Gyuri, te ma vagy velünk.
Kevésbé állandó.
Ezt nem így kellett volna bejelenteni. Ez az utolsó adás. Ezt így kellett volna bejelenteni.
Ez az utolsó adás Gyurival. Használjuk ki a kamerás megoldás lehetőségét és a videófelvétel lehetőségét. Hát Gyuri, 84 adás után érkeztünk el ez a pillanat.
Jobb lett volna 100-ig kihúzni, nem?
Gyuri kiéget, 84 adás után éget ki. Tehát ez a veretlenségi sorozat 84. adásnál.
Zavart, hogy fölismernek az utcán, autogramot kérnek, nem tudok végigmenni az Andrásin.
Én akartam kérdezni, hogy van kedvenced a témák közül, vagy az adások közül, amire így mondjuk így első körben visszatudsz, vagy akár hír, amire így első körben visszaemlékszel, mit tudom én, ha tőlem kérdeznék, én azt mondanám, hogy az abba.
Nekem a globosok tetszettek, szerintem azon hőbörögtünk a legtöbbet, nem? Vagy, tehát igazából...
A német áfor és versus.
Igen, globus. Azt akartam mondani, abban bele vagyok szerelmesedve a gondolatomban. Igen.
De még mondjuk a hajóra ragadt csigák ott.
Igen, és múltkor egy picit belegyalogoltatok a lelkemben, amikor azt mondtátok, hogy demagóg vagyok, úgyhogy... De én arra gondolatra is szívesen gondolok vissza.
Jó, hát figyelj, Gyuri, hát mindenkinek belefér ez egy kis mindennapi demagógiát, azt azért szeretünk, főleg ebben a műsorban elővenni.
Na, én azért nem zárom ki, hogy te még elő fogsz fordulni nálunk, csak most már akkor nem állandó szakértőként, hanem vendégként.
És Gyuri, mivel fogod tölteni a következő 6 hónapot?
Nagyon jó kérdés, mert nem találtam ki. Amit mondtam neked ma, az olvasás, az hiányzik nagyon. Azzal biztos fogok foglalkozni, mert hogy időt tölteni rá, de még úgy vagyok vele, hogy még padlógáz van karácsonyig, és majd akkor utána kitalálom, hát hogy igen, legyen.
Ez busy season mifelénk.
Szóval, csak hogy a olvasók, akik nincsenek, mindig olvasót mondok, olvasói levelet, szóval a hallgatók is nézők. Az egy olyan leragadtam egy ilyen nőklapja. Szóval, hogy a nézők és hallgatók is értsék, hogy Gyuri megvalósítja mindenki álmát, és elmegy 6 hónap szabadságra. Úgyhogy, és ebben nem fér bele a podcast sem. Amit nagyon fájlalunk, hogy még a podcast sem.
Rezet. Igen, igen, igen. Igen, nagy szünet lesz, meg nagy pihi, remélem.
Úgyhogy, hát... Ezután is jó szórakozást kívánunk.
Hallgatom majd az adásokat.
A barlangból.
Tudod, majd írom a kommenteket, hogy hát srácok, ez most így nélkülem már nem is megy annyira.
Állni valamit.
Igen. Mi meg megküldjük a statisztikát, hogy hogy lőttünk ki, az ott van. Ja. De nem ketten maradunk.
Nem ketten maradunk, így van, pont ezt akartam mondani, hogy az utolsó adás neked, és az első állandó szakértőként Bencének, vele már találkozhattatok, Barta Bence csatlakozik hozzánk januárban, mert hogy idénre is ez az utolsó adásunk, és januártól vele leszünk 3-an, aztán majd lehet, hogy fél év múlva meg már 4-en, ki tudja, ez majd kiderül, de a mai nap is tartalmas lesz az adás, erről biztosíthatok mindenkit, mert tele vagyunk friss hírekkel, úgyhogy vágjunk is bele. Drámai változás, és nem csak itt az adáson belül, megszűnik a pénzügyminisztérium.
Hát, ez tiszta déjà vu egyébként, ja. Már hogy 2010-ben már egyszer megszűnt, és aztán nem tudom, 13-ban alakult újra, hogy kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz. Tehát, hogy, és ugye ugyanúgy Nemzetgazdasági Minisztériumnak hívták akkor is, és megszüntették, és nem volt pénzügyminiszter, és nem a pénzügyminisztériumban ült a Nemzetgazdasági Miniszter, és ez pont ugyanez fog történni, hogy úgy fog funkcionálni a pénzügyminisztérium, hogy hát nyilván a feladatai megmaradnak, tehát átnevezik, de hogy a miniszter nem ott fog ülni, ezért aztán valószínűleg az államtitkár lesz az, akinek egy sokkal nagyobb hatásköre és feladata lesz operatívan az ügyeket vinni, hát majd meglátjuk, hogy ez meddig lesz. Én arra szavazok, hogy ez nem lesz tartós, tehát hogy ez... Ha más nem, akkor lehet, hogy majd a Nemzetgazdasági Minisztériumot fogják pénzügyminisztériumnak hívni, de hogy szerintem ez a dolog ez felül fog kerekedni, mert pénzügyminisztérium nélkül nincsen se magyar költségvetés, se semmilyen kormány nem tud funkcionálni, tehát hogyha nem így hívják, akkor is megmarad.
Igen, mondjuk azért az biztos, hogy amióta párhuzamosan létezett az utóbbi években az NGM meg a PM, így bizonyos pillanatokban nehéz volt eldönteni, hogy most ugyanazt a feladatot próbálják-e mind a ketten ellátni, és kinek van elsőbsége a másikhoz képest. Ebben biztos, hogy tisztul a helyzet, ami azt gondolom, hogy jó hír. De ha mondjuk abból indulok ki, hogy az NGM milyen adóval kapcsolatos rendeleteket írt, akkor már mondjuk kevésbé vagyok.
Nem vagyok benne biztos, hogy egyenesen következik ebből, hogy tisztul a kép, mert hogy most akkor lesz egy minisztériumban belül kettő osztály, vagy kettő részleg, aki párhuzamosan tud dolgozni. Tehát ez úgy tud tisztulni szerintem, hogyha akkor a szervezeti és működési szabályzatot, vagy nem tudom milyen van egy minisztériumnak, akkor azt elég rendesen át kell dolgozni, és újra allokálni a feladatokat.
És pont erre akarok rácsatlakozni, hogy azért egyébként lehet, hogy a nézők, hallgatók többsége
olvasok
számára, igen, nem mindennapi történés, de ha mondjuk például benn van egy feltételes adó megállapítás iránti kérelem, és folyamatban van az eljárás a PM előtt, aki most így egyszer csak megszűnik, akkor, és lehet, hogy nektek volt a, tudnátok róla mesélni, ha volt ilyen példátok, ugye mondtad, Karesz, hogy már nem egyszer, nem kétszer megváltoztak ezek az elnevezések, meg megszűntek minisztériumok, hogy ilyen komi van.
Nem lenne szabad, hogy bármi történjen, tehát az ügyek azok nem állnak meg. Meg egyébként, tehát hogy azok, akik a költségvetésért voltak felelősek, azok ugyanúgy ott maradnak. Tehát hogy ott most az, hogy más lesz a miniszter, az ő főosztályuk megmarad, ugyanúgy a jövedelemadók főosztálya, a közvetett adók főosztálya, minden megmarad. Van egy-kettő olyan főosztály, például a nemzetközi kapcsolatok, ahol szerintem duplikáció van. A KKV-kkal mindenki szeret foglalkozni, tehát biztos, hogy lesznek ilyenek, amiket racionalizálni kell, de hogyha mondjuk pont a feltételes adó megállapításról beszélünk, ott szerintem nem lesz sem olyan, tehát hogy hát kifogásnak jó azt mondani, hogy adunk egy hosszabbítási határidő hosszabbításról egy végzés, de igazából azoknak a kollégáknak a munkáját az nem kellene, hogy befolyásolja. Az érzelmére alapon biztos, hogy befolyásolja. Azért új miniszter van, új seprűseper, tehát mindenki fogja a székét, asztalát. Sokan állítólag mennek a Nemzeti Bankba, de nem tudják még pontosan, hogy kik. Egyébként Varga Mihály arra az útra lépett, mint tehát csak ő 3 hónapig.
Igen, azt akartam pont kérdezni, hogy ő mit csinál most?
Szerintem pihen.
Olvas.
Rápihen.
De egyébként a Varga Mihályról van szó, akkor szerintem ez a mai adás, hogy összegzünk, nosztalgiázunk. Azért ő nem egy cikluson átívelően volt pénzügyminiszter, tehát hogy én ezt szerintem ezt lehet korszaknak nevezni, és hogyha így tekintünk rá, akkor mik azok a legfontosabb elemek az ő pénzügyminisztersége alatt így adó szempontból, amik nektek megmaradtak, és amikre azt mondjátok, hogy na ez komoly nyomot hagyott.
Hát szerintem a legdiplomatikusabb miniszterek egyike volt, aki én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok minden nem értett feltétlenül egyet, ami ott a gazdaságpolitikában történt, de ez kifele nem látszódott, és ő adta hozzá az arcát, úgyhogy szerintem ez ebből a szempontból mindenképpen elismerés illeti, és hogy megpróbál, és szerintem majd itt mi még fogunk beszélni arról, hogy de hogy annak például az, hogy Magyarország arra az útra lépjen, hogy a jövedelemadók csökkenjenek, a fogyasztási adók nőjenek, és illetve hogy digitalizálódjon az adóhatóság, hogy ezt azért ciklikusokon átívelően ő volt az, aki ezt tényleg végigvitte operatívan. Én szerintem ez az ő egyik legnagyobb eredménye, meg hagyatéka.
Egyetértek, nekem is ez jutott igazából eszembe, mert hogy ez az ő időszaka, ugye 13-tól?
Nagyjából hát igen, de hát azért mondjuk még talán most lehet, hogy tévedek, de mint hogyha az első Fidesz kormányban is lett volna.
Igen, volt, csak utána aztán a Matolcsival kezdődött az igen. Új korszak, és amikor igen. Egy bagunyának lett, akkor lett.
Szóval, jött a Fidesz, amikor ellenzékben volt a Fidesz, akkor annak a gazdaságpolitikáját áttérvelőt ő irányította.
Igen. De én is egyetértek, szerintem ez az érdekes benne, tehát ez egy nagy vívmány. Most az, hogy ez meddig tartott ez az időszak, azon lehetne vitatkozni, mert azért a Covid óta eléggé hektikussá vált a legalábbis adózás szempontjából a pénzügyminisztériumi, meg minisztériumi munka. Tehát volt egy konzisztencia, szerintem, amit kb. Az utolsó pillanatig próbáltak tartani, azzal, hogy egyre több csiga rakódott az adórendszer aljára, vagy hajójára.
Egyébként azért jó, hogy ezeket hoztátok fel, mert ő is ezeket hozta fel. Tehát, hogy a héten...
Lehet, hogy olvastuk a hírt.
A héten volt egy fórum, ahol felszólalt, ez a Európai Unió tagállamok adóhatóságainak a vezetői tartanak rendszeresen fórumokat, és ugye van külön szervezetük is erre vonatkozóan, és ott is Varga Mihály ezeket a vívmányokat hozta fel, az adott digitalizációt, az áfa rés csökkentését, mint amilyek olyanok, amik az ő örökségéül maradnak.
Én hát kicsit úgy is hangzik ez, mint hogy egy ilyen búcsú beszédet igen, mondott volna.
Igen, tehát, abszolút.
Hogy nem szoktam az EU elnökségeket követni, tehát nyilván most, hogy Magyarország volt az EU elnöke, ezért ez rávilágított csomó olyan dologra, amire egyébként máskor nem figyelünk, hogy milyen konferenciák vannak, meg milyen ügyek vannak, és akkor ennek a végén van egy ilyen, én erről itt egy letről se tudtam, hogy létezik, tehát hogy amikor így a
taxud.
Igen, tehát hogy mi a pontos neve, várjál, hogy hívták
az őket. Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság az EU-n belül az a taxud.
Erre gondolsz? Több dolog is elhangzik.
Mindegy, de hogy, és akkor Budapesten volt egy ilyen ülésük, hogy, szóval, hogy arra lennék kíváncsi, hogy mert azért ez egy ilyen politikai nyilatkozat is volt, tehát hogy nem hiszem, hogy nagyon meglepte a résztvevőket, hogy pont erről kellett neki beszélnie, tehát nem tudom, ennek sok újdonsága volt, hogy Magyarországon hogyan csökkent az áfa rés, meg hogyan digitalizálódott, mert hogy meg nem, egy ilyen eseményen nem Magyarországról kellene, hogy szó legyen, hanem azért mondom, hogy szerintem ez az ő búcsú beszéde volt, hogy igazából ő akart erről beszélni, és nem azért, mert szerintem a többiek erről akarták hallgatni.
Igen.
Igen, bár azért szerintem ennek a fél évnek is egy komoly víványa, ha az EU-n belüli fejleményekről beszélgetünk, például a vidacsomag, ami már évek óta húzzuk magunkkal azt, hogy ebből szülessen egy EU-s szintű megállapodás, és azért ez is a magyar EU elnökség alatt történt meg. Nyilván egy ilyen fél éves periódusnak nem lehet az egész vívmányt betudni, tehát nem most dölt el, hogy ez meg fog születni, de azért mégis most ültek úgy asztalhoz a felek, hogy meg is tudtak valamiben állapodni, és azért ez az áfa szabályokat a következő, hát most hogy mondjam, évtizedre kijelöli gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy
én még annyit az örökséghez, vagy így az időszakához, hogy azt azért talán még, lehet, hogy most erőset mondok, talán még nehéz megítélni, hogy az a hagyaték, tehát az a adó bevételi struktúra, ami az ő időszaka alatt alakult ki, tehát a fogyasztás terhelő adóknak az abszolút dominanciája, az mennyire lesz időtálló, megválságálló. Én már ezt talán egy-két adással ezelőtt is feszegettem, csak hogy visszahivatkozok saját magamra elegánsan, hogy nem, tehát hogy ez a sok csiga, tényleg ez a rohadt sok különadó, azért ez mégiscsak ott van, és pont talán a múltkori adásban beszéltünk róla, hogy ezeknek az összege már olyan baromi nagy, hogy nem lehet csak úgy ignorálni őket, tehát nem csak egy pici lyukat tömsz vele, hanem egy rendszert foltozol.
Pont erre mondtam én azt, hogy nagyon sok mindenhez adta az arcát, és ehhez is adta az arcát, tehát ez például szerintem pont egy olyan történet, ahol ez valószínűleg nem volt az ötletadó, hogy erre is különadó, meg arra is különadó, és hát hogy ebből a szempontból szerintem Nagy Márton minisztersége nem jó hír az adórendszernek, mert hogy ő sokkal kevésbé tekint az adórendszerre úgy, mint ahogy Varga Mihály, hogy ez valami lassan mozgó, stabil történet legyen, ahol stratégiai irányok vannak, és menjünk abba az irányba, hanem ő állandóan barkácsol vele. Tehát, hogy akkor most ezt a szektort kicsit megadóztatjuk, akkor azt a szektort most nem adóztatjuk, és akkor most rövid távon hogyan tudjuk a gazdaságot úgy irányítani, hogy az nekünk jó. Szerintem ez Varga Mihálytól baromi távol áll. És hogy most majd hát ugye Nagy Mártonnak is költségvetést kell írni, tehát hogy nagyon könnyű kívülről beszélni a történetbe bele, most majd eljön az első év, amikor neki is lesz költségvetés, és kordában kell tartani, és akkor majd kíváncsi vagyok, hogy mennyire fognak felülkerekedni az adóbevételi szempontok, tehát hogy amiből finanszírozzuk az államot, ahhoz képest, hogy eddig igazából neki semmi más szempontja nem volt, mint hogy a GDP hogyan tud minél jobban növekedni.
Én ezzel már előre is tekintünk egy kicsit, hogy vajon képes lesz-e abból a szempontból szemléletmódot váltani, hogy ő most már nem csak gazdasági miniszter, hanem, vagy hogy mondjam, pénzügyminiszter is, vagy legalábbis azokat a feladatokat is be kell, hogy töltse, ez már az ő kihívása lesz.
És hogy aztán nyilván ez most nem egy lóverseny, hogy kire fogadunk, de hogy ez a történet, azért mondtam, hogy déjà vu érzésem van, mert ez a történet egyszer már lezárult. Tehát ugyanígy jártunk Matolcsi György, unortodox elképzelések, és aztán szépen lassan kiderült, hogy azért a költségvetési szempontok azok felülkerekednek.
Mint ahogy felülkerekedünk, most mi is a következő elég masszív híren. A minimálbér változással fogunk foglalkozni, és azért elsőre nem lehet nem tűnik fel, de azért ennek elég sok mindenhez van köze az adózás világában is. Erről készítettünk itt egyébként egy kis összeállítást, már csak annak apropóján is, hogy a napokban fogadták el a 2025. január 1-től érvényes minimálbért, ami 290.800 forint lesz, és a garantált bérminimum is emelkedik, ez 348.800 forintra. De mit jelent ez nekünk?
A kedves olvasók, most már az a honlapon jelent meg, úgyhogy ezt el lehet olvasni, hogy van egy nagyon részletes ír az Andersennek a honlapján ezzel kapcsolatban. Ugye, és akkor Csikós Veronika kolléganőnknek ezúttal is köszönjük a munkáját. Egy olyan fontos dolog, hogy nyilván, hogyha megváltozik a minimálbér, akkor mindenki arra gondol, hogy oké, a foglalkoztatási költségek azok hogyan fognak változni, de hogy van egy sor más adószabály, ami a minimálbér mértékéhez van kötve. Akár kötelezettség, akár kedvezmény. Úgyhogy emiatt, amikor megváltozik a minimálbér, akkor ilyenkor ezek az egyéb dolgok is. És ugye ez a cikk, ami most nem fogunk végigmenni tételesen, mert hogy akkor nem érnek. Erről külön adás kellene.
Tehát eljövjük egyszer a verát, és akkor csinálunk.
Igen, hogy igazából csak, hogy tényleg egy pár dolgot érdemesebb ilyen szemezgetni, hogy például vannak azok a részben adómentesen, vagy teljesen adómentesen adható juttatások, ahol szintén az, hogy meddig adható egy ilyen juttatás a minimálbér mértékéhez van kötve, tehát hogy mondjuk a sportrendezvény és kulturális rendezvényre esetében ugye amiről egyébként sokan elfelejtkeznek, hogy a foci EB-re a jegyeket, azt ugye ott elég drágák voltak jegyek, hogy akkor ott azért figyelni kell, hogy csak a minimálbérig lehet adómentesen adni, nem nyakló nélkül, és hát bizony ilyenkor azért elő tud fordulni, hogy ezek ugye a magyarországi, de vagy a magyar részvétellel.
Pár állatkerti belépő kijön belőle.
De így van. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy itt az éves minimálbért kell figyelembe venni, ami most, hogyha nő, akkor ugyanez van a csekiértékű ajándékoknál, ahol a minimálbér 10%-a, ami akkor, tehát egy ilyen 30.000 forintos nagyságrend lesz, ami csekiértékű ajándékként adható adómentesen, ugyanez, hogyha rendezvényen adnak, valami céges rendezvényen adnak, akkor ott a 25% van. Aztán, ami szerintem egy fontos, és nagyon sokan ECHO alapján adóznak, ahol azt kell tudni, hogy az ECHO, bárki, aki ECHO szerint adózik, annak kell legalább a minimál bérig normálisan adózni. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak egy forrásból kap jövedelmet.
Nagyon egyszerű példa, grafikus beosztott egy cégnél, alkalmazott.
Így van, akkor neki a minimálbérig meg kell fizetni az összes adót, járulékot, és a minimálbér fölött lehet csak ECHO-zni, ami azt jelenti, hogy ha neki január 1-től nem változik a juttatása, akkor kevesebb lesz a nettója. Mert hogy ebben az esetben neki, tehát ebben az esetben nem a kedvezmények nőnek, hanem az adók nőnek. Ami még egy ilyen tipikus példa a tőkejövedelmeknél az adók, hogyha ahol limitálva van, tehát hogy mondjuk az osztalékból származó jövedelem esetén ott a minimálbér 24-szerese, nek a szocóját kell megfizetni, és aztán ugyanez a szabály van például ilyen speciális foglalkoztatási formák esetében is, például ott a filmiparban van egy olyan egyszerűsített adózás, ahol a szocót ez alapján lehet megfizetni a statisztáknak, meg az idénymunkásoknak a jövedelmét is a minimálbér alapján. Ugye ezeket korábban ilyen konkrét számokban határozták meg, és aztán egy pár évvel ezelőtt megint csak ugyanaz, mint az infláció követő adóemelés, hogy legyen valami objektív szám, ami alapján, hogyha mondjuk inflálódik a jövedelem, akkor ne kelljen ezeket a tételes összeghatárokat egyenként mindig kialkudni, és aztán nem módosítani, hanem hivatkozzuk be a minimálbért, annak a 12-szeresét, 24-szeresét, és ez ugyanez igaz egyébként az általányadózóknál is, hogy az általányadózóknál is az értékhatárok és az ez alapján számítandó adók is ugye a minimálbérhez vannak kötve, tehát hogyha nő az a minimálbér, akkor ez mondjuk jó hír az általányadózóknak, mert hogy nő az az összeghatár, ameddig ők ezzel az egyszerűsített adózással élhetnek.
Is, meg az SZIA mentes jövedelemnek a határa is nő, mert az a minimálbér, éves mindenkori minimálbér feléig, ha jól emlékszek, addig SZIA mentes, és ugye ez azért érint nagyon sokakat, mert ahogy a katát átalakították, ugye rengeteg katás az általányadózásba tért át, mert hát az volt a választható legracionálisabb adó, nem? Szóval tényleg a minimálbér és a garantált bérminimum nem csak abból a szempontból jelentős, hogy mennyivel van egyébként fizetés növelő hatása, és nem csak azokra, akik éppen minimálbérre vannak bejelentve, hanem úgy általában véve, hanem az adózásban is nagyon nagy jelentősége van.
Na, de majd belinkeljük ezt a cikket, és akkor...
Igen, két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ezt érdemes átolvasni, vagy így elmenteni ilyen kis áttekintő anyagnak, meg hogy így a Verának milyen komplexen benne van ez a fejében, ez lenyűgöző egyébként. A másik, hogy hát majd az új pénzügyminiszternek is érdemes lesz ezt átlátni, amikor majd elmegy tárgyalni a minimálbérrel kapcsolatban mindenhova.
Egyébként ez a hír pont átkötve a következőre, pont bennem ugyanazt az üzenetet hordozta, mint a következő, hogy mennyien lehetnek ennek az érintettjei úgy, hogy nem tudják.
Uh-huh. Igen.
És a következő hír az pont erről szól, hogy a NAV kiadott egy információs, hát egy hírt, kommunikációt arról, hogy a diákigazolványok lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ugye, ha valakinek megszűnt a tanulói-hallgatói jogviszonya, és más biztosítotti jogviszonyba nem került, mondjuk például nem ment el dolgozni, akkor neki október 31-éig volt érvényes a diákigazolványa, ugye ez már túlnyúlik azon a tanéven, mint amikor ő utoljára tanuló volt. Ezt követő 45 nap után, a 46. napon már fennáll az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag magánemberként leszerződik a NEAK-kal, és elkezd egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ennek az összege jelenleg havi 11.300 forint. Szerintem többen érintettek ebben, mint ahányan gondolnák.
Biztos vagyok benne. Én azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy elvégzi az ember a gimit, mondjuk, vagy a középiskolát leérettségizik, és onnantól kezdve az egészre kitéve elindul a világban, aztán elkezd mondjuk esetleg egyetemre járni, és lehozza a, nem tudom, X év egyetemet, és még akkor sem hallott erről az egészről soha, pedig ott kopogtatnak már az ajtaján, hogy akkor kedves barátom, nem műtelek meg, hogyha nem pengeted ezt be. Tehát, hogy mekkora lyuk van hát nem is tudom, az oktatásban, mert ezekről baromira kellene tudni.
Igen. Hát igen, tehát tök életszerű a példa, leérettségizett valaki, mondjuk nem vették fel az egyetemre, vagy nem is akart egyetemre menni, mert azt mondta, hogy kihagy egy évet, de nem ment el dolgozni, és mondjuk nem lett biztosított semmilyen jogviszony tekintetében, akkor neki már is megjelenik ez a havi 11.300 forint kötelezettség, anélkül, hogy mondjuk jövedelme lenne. És hát a NAV megnyugtatott mindenkit, hogy ezt nem kell bejelenteni, mert ők a NEAK adatszolgáltatása alapján már elő is írják.
Igen.
De hogy tehát van ebben a történetben, ez nem most alakult ki, hanem ez egy évtizedes ellenmondás, mert hogy egyébként ez mindig is így volt, csak a változás az volt, hogy hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt is volt egy ilyen szabály, csak nem nagyon figyeltek rá, tehát hogy nem voltak egyrészt annyira online összekötve a rendszerek, tehát ha bementél a kórházba, és volt egy tajkártyád, fölírták a tajkártyádat, azt beütötték a, esetleg a számítógépbe, de aztán utána az hónapokkal később összeszinkronizált a TB-kasszával, és akkor igazából ott már nem mentek soha a magánszemély után. Most meg ugye az van, hogy leadod a tajkártyádat, az orvos odaül a gép elé, és megjelenik a piros lámpa, és azt mondja, hogy akkor ott az ajtó, viszont látásra vannak magánegészségügyi helyek, ahol szolgáltatók, akkor szintén el tudják önt látni. Tehát ugye emiatt lett ennek most, hogy mondjam, olyan jelentősége, amitől ez, de ugye ami nekem az ellenmondás, hogy fizethetett tételesen, vagy ha nem fizethetett, tehát ha nincsen jövedelmed, akkor neked tételesen kell fizetned, de ez baromi olcsó. Tehát ha kiszámolod, hogy egyébként a minimálbér után mennyit fizetnél, és ugye mindenki legalább a minimálbért keresi, tehát hogy ez egy, tehát a 300 ezer forintnak a 18% az 50 ezer forint most nagyságrendileg, ami az egészségbiztosítás és a nyugdíj együtt, aminek most nem tudom hány, milyen százalékos megoszlása van, de ez a 11 ezer forint ahhoz képest, az 50 ezerhez képest nagyon kevés. Tehát,
Igen, de bocsánat, Zorbáú, de hogy szerintem ez pont arra a helyzetre reflektál, hogy valószínűleg neked azért kell ezt a 11.300 forintot fizetned, mert mint mondjuk abban a példában, amit én mondtam, nincs jövedelmed.
Én világos, csak hogy, tehát, hogy van tehát a minimál bér után van egy minimál egészségbiztosítási járulék elvárása az államnak, ami mondjuk legalább a duplája ennek az összegnek.
Ez igaz.
Tehát,
ez
hogy a tételes, akkor miért nem annyi? Tehát, de ugye ez mindig is így volt, hogy ez, ha tételesen kellett fizetni, akkor ez kevesebb volt, és emlékszem, hogy jó 20 évvel ezelőtt, már baromi rég volt, volt egy ilyen adótanácsadók közötti együttműködés, hát ez ilyen 2006-7 körül, amikor már ilyen vállalhatatlanul bonyolult volt a magyar adórendszer, és akkor már nem is emlékszem, hogy a pénzügyminisztérium felkérésére, vagy az adót tanácsadó szakmából jött alulról jövő kezdeményezésként, de hogy nagy adótanácsadó cégek összeültek, és hogy javaslatot tegyünk az adórendszer egyszerűsítésre. És emlékszem, hogy az egyik ilyen javaslat az volt, amit akkor abszolút nem került meghallgatásra, hogy még talán emlékeztek, volt egy ilyen egy egészségügyi hozzájárulás, egy ilyen tételes összeg volt, azt ami munkavállalóként, nem tudom, 3000 forint, és ugye az volt az egyik ilyen javaslat, hogy azt a tételest, azt tessék megemelni, 12 000 forintra, azt hiszem, az volt akkor a javaslat, amit mindenki a szívéhez kapott, most ugye ez már nem is nagyságrend, mert hogy kiszámoltuk, hogy ha tételesen kell fizetnie mindenkinek ezt, akkor az egészségügyi járulékot úgy, ahogy van, ki lehetett volna vezetni, mert hogy ugyanaz az összeg lett volna az államkasszában, és így viszont meg sokkal jobban megfeleltetett. Ugye az egészségbiztosítás ez egy olyan klasszikus dolog, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, ugyanazt a szolgáltatást kapott, tehát nem az van, hogy mondjuk mennyi volt a jövedelmed, és akkor neked, ha sok jövedelmed volt, magasabb lesz a nyugdíjjogosultságod, ha sok jövedelmed van, akkor is ugyanabban nem túl jó kórházba kerülsz, ugyanaz az orvoshoz, és teljesen mindegy, hogy ki vagy, mert ugyanúgy meg kell, hogy műtsenek. Tehát, hogy ott volt egy ilyen alapelv, hogy ezt közelítsük már ahhoz, hogy itt egy szolgáltatás ellenértéke történik, vagy a megfizetése történik, igaz, hogy kötelező ezt megfizetni, de mivel nem választhatsz a kórházak között, ezért ne tegyünk különbséget. Long story short, nem nyert meghallgatást az ötlet, de hogy ez az ellenmondás, ez továbbra is az ennek a rendszernek a része, hogyha nincs jövedelmed, akkor tételesen fizetsz, mint hogyha egy ilyen magánbiztosítónál fizetnél.
Hát ez szerintem még nagyobb az ellenmondás, hogyha amióta azzal vetjük össze, hogy egy kulcsos az SZIA.
Igen, meg hogy most már régen még volt ilyen TB plafon. Most már ugye az sincs.
Igen. Hát ellenmondásokkal folytatjuk, további ellenmondásokkal. Hatalmas lobby és ellenlobby indult az EKR rendszerrel kapcsolatban. Erről már beszélgettünk korábban, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ami lényegében annyit jelent, hogy az áram, gáz és üzemanyagkereskedőknek a végfogyasztóknál kell energiamegtakarítást elérniük különböző módok, módszerek módszerek vannak erre, viszont ezek az energiamegtakarítások olyan szinten népszerűek lettek a jogszabályi kötelezettségből fakadóan, hogy gyakorlatilag másodlagos piacon tőzsde nyílt rájuk. Hát ennek a mértékét, az elérendő energiamegtakarítás mértékét emelte volna meg a kormány, de jött az első lobby, most úgy tűnik visszatáncolnak belőle, az leginkább az üzemanyagipari szereplők lobbiának a hatására, mondván, hogy ez nagyon az egekbe emelni az inflációt és az üzemanyagárakat. A másik lobby pedig azt mondja, hogy itt hosszú távú szerződések vannak, amikbe belerondít, hogyha változatlanul marad ez a helyzet.
Kezdjem
én. Igazából nehéz szerintem a konkrét ügyről mit mondani, mert hogy túl sok szereplő, túl sok érdeke ütközik benne, és nehéz ezt így kibogozni. Mert hogy ugye, ha jól értem, akkor a kormánynak talán az egyik érve amellett, hogy ne emelje meg ezt a limitet, hogy túl sok a nyerészkedő a rendszerben. De hogy mondjuk ilyenkor, na és akkor áttérek arra, ami szerintem érdekes ebben az egész sztoriban, és akkor ilyenkor jönne az, hogy jól lenne, nem érzésekről beszélgetne a kormány, hanem mondjuk adatokról, meg empíriáról, meg úgy általában úgy végig gondolnák azt, hogyha valamit elkezdenek, akkor annak milyen piaci dinamikája van. Tehát van egy ilyen része. Tehát itt azért elég komoly, hogy mondjam, szervezetek mozdultak meg a hír alapján, meg elég komoly cégek, akiket ez érint. Ezek elkezdtek beruházni, elkezdtek pénzt költeni erre, elkezdtek foglalkozni a témával, és akkor most van egy ilyen hátraharc, és hát a miniszterelnöktől várják, hogy ezt eldöntse. Most szerintem azért ez egy szakmai kérdés is kellene, hogy legyen, de oké, tehát várják a miniszterelnököt, hogy döntsön a dologban. A másik, tehát, hogy iszonyú pénz mozog tök gyorsan egy piacra, amit össze-vissza rángatunk a szabályozásnak a módjával. Másik dolog meg az, hogy milyen érdekes, hogy egy szabályozásra ilyen gyorsan ennyi ember ráugrik, tehát, hogy mennyire működik a magyar piacon, vagy a magyar gazdaságban a szabályozásból eredő piacgenerálásnak a hatása, vagy a szabályozásból hát megteremtett piacnak a hatása.
Működik, de ugye ennek ugye az is az oka, hogy az építőipar is nagyon az államból él, tehát most ott az építőipari megrendelések eltűntek, hát nagyon gyorsan kellett más találni, és akkor ez volt az egyik, hogy ezek az energiahatékonysági beruházások voltak az olyan terep, hogy akkor a magánszemélynek ez nem annyiba kerül, és lényegében az építőipar rátukmálta a fogyasztókra saját magát, és ugye most megint ez alól rántották itt a szőnyeget.
Egyébként reflektálva arra a felvetésedre, hogy milyen érzései vannak a kormányhoz, azt hiszem semmilyen. Tehát ő ezt meg akarta emelni. Az az érzése, hogy aztán jöttek olyan szereplők, akik elmondták neki, hogy ha megemeli, akkor neked ez is ez lesz a következmény, amitől megijedt.
Na jó, csak hogyha, de ha eldöntöm, hogy megemelem, bocsánat, mondd csak, vagy csak gondolod, de hogyha eldöntöd, hogy megemeled, akkor valamiért eldöntötted, hogy megemeled, aminek igen. Része az is, hogy esetleg átgondoltad, hogyha megemelem, akkor rálépek-e valakinek a tyúk szemére, és ez a tyúk szem, ez fájja annyira, hogy utána igen. Ne akarjak belőle visszakozni. Tehát érted, mire gondolok?
Abszolút, csak hogy...
Itt a tyúk szem, ez a választás, tehát hogy itt igazából innen ered minden, tehát 2026-ban lesznek a választások, és ennek az egyik része az volt, hogy meg kell emelni az üzemanyag árát, az EKRD.
Vagy legalábbis megemelte volna.
Megemelte volna, ami inflációt generál, illetve hogy ugye beszéltünk róla, hogy az üzemanyag az egy nagyon árugalmatlan dolog, tehát ezt az emberek általában akkor is megveszik, csak sokkal jobban morognak. És hát itt a morgást akarták ebből a dologból kivenni, és akkor akkor mégsem emeljük meg. Ugye a probléma az egész LKR-es vállalással, hogy akkor is van egy véghatáridő 2030-ig, amíg teljesíteni kell dolgokat, és akkor most akkor úgy megyünk, hogy nem így szépen lineárisan növünk, hanem akkor így most így itt maradunk az alján, és majd a végén kell fölhúzni, és ilyen nagyon drasztikus lépéseket tenni, ami hát ugye egyre kevesebb az esély, hogy akkor ezeket a vállalásokat el fogjuk tudni érni. Aminek, hogyha jól gondolom, akkor már megint csak húsba vágó pénzügyi következményei lesznek magyar oldalról. Tehát, hogy hogy el kellene érnünk, mert hogy akkor az EU támogatások, akkor ugye mondom, hogy ez is részben hozzá vannak majd kötve, hogy ezeket a vállalásokat Magyarország meddig teljesíti, és milyen sikerrel veszi az akadályt. Hát ezt most ettől messzire kerültünk.
Amúgy egyébként még nagyon sokan akartam hozzátenni, hogy a felvetéset, hogy az tényleg látszik, hogy milyen organikusan reagált a piac, és hogy egyébként ezt a mutatót, amit 2030-ig el kellett volna érni, ezzel az emeléssel pont szépen lehetett volna, nem álltunk vele rosszul. Mm-hmm. Nem álltunk vele rosszul, de ha most hátra arcot mutatunk, akkor igen, tehát ez kerül veszélybe. Nyilván mi innen nem tudjuk eldönteni, hogy melyik lobbinak van abszolút értéken, igaza, ha van egyáltalán abszolút érték. Meg most még ennek a felvételnek az időpontjában nem is dölt el, hogy mi lett a vége, hát valószínűleg az, hogy nem emelték. De hát vannak olyanok, akiknek ez komolyan igen, fájni
nem
fog.
Nem tudjuk. Kedves olvasók.
Olvasók.
Amikor viszont, olvassátok ezt igen, az adást.
Akkor még nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy januártól a vendégmunkások többsége kikerül a főbb adókedvezmények alól. Ez egy eléggé húsba vágó hír sokaknak szintén. Elsődlegesen a harmadik országból érkezett munkavállalóknak, akik eddig mind a családi adókedvezményt, mind az első házasok adókedvezményét igénybe tudták venni. Tehát gyakorlatilag, mint egy magyar munkavállalót tudtak adókedvezményeket érvényesíteni, 25 év alattiak adómentességét, az jövő évtől megszűnik.
Igen, és akkor ez a hír, ez is szerintem mondjuk hozzá, hogy amikor ezt az adást felvesszük, akkor még csak újságcikkekből értesültünk arról, hogy lehet, hogy a vendégmunkásoknak a maradása is megkérdőjeleződik Magyarországon, tehát hogy itt most ugye ez a hír még csak arról szólt, hogy megszűnnek azok az adókedvezmények, amiket egyébként eddig az SZIA törvény biztosított számukra, de hát lehet, hogy a tartózkodási engedélyük is megszűnik, és akkor utána ez egy sokkal nagyobb probléma lesz nekik is, meg nemzetgazdasági szinten is, hogy ezeket a kieső kapacitásokat hogyan pótoljuk. Egy picit visszalépnék itt a hír értelmezésével, hogy nagyon sokáig a magyar adórendszer, meg a kedvezményrendszer nem tett különbséget munkavállalók között, azt szerint, hogy ők most onnan érkeztek, hogy itt születtek, vagy EU-sak, vagy EU-n kívüliek, hanem egy teljesen semleges rendszer volt, és ugye ezzel kapcsolatban az első anomália az egy pár évvel ezelőtt volt, hogy van ez az első, a munkaerőpiacra történő első belépésnek a kedvezmény, amilyen nyilván aztokat a frissen munkát kereső fiatalokat akarta segíteni, hogy a start kedvezmény, hogy a cégek azok magasabb kvalifikáltságú tapasztalattal rendelkezőket keresenek feltétlen, hanem tegyék bele az energiát a kezdő munkavállalókba, és akkor legyen ez olcsó. Ez ugyanaz, mint amikor mondjuk valaki gyerekvállalás után szeretne visszatérni a munkaerőpiacra. És akkor kiderült, hogy azok a vendégmunkások, akik egyébként akár 40-50 évesek is lehetnek, nekik is ugye hát az első munkavállalási engedélyük alapján elkezdett munkaviszonya volt a magyar munkaerőpiacra történő első belépése, és hát ugye a szabály meg objektív volt, és hát akkor jár. És ugye azt, ezzel se lett volna baj, hogyha nem azt vette volna észre a jogalkotó, hogy 24 havonta cserélték a munkavállalókat. Tehát nem az történt, hogy itt van a munkavállaló és meghosszabbítják, hanem hoznak helyette mást, akinek megint csak ez az első. És ugye ez egy iparággá vált, és ugye akkor itt ez volt, amikor először hozzányúltak ez a történethez, hogy és ekkor alakult ki ez az egyébként nem túl klasszikus definíció a Magyarországon határos nem EGT ország, amit nem akarták leírni Ukrajnát meg Szerbiát, ezért ezt a definíciót találták ki hozzá, hogy az jó.
A szabálynak mindig absztraktnak kell lenni.
Ők továbbra is okék, de aki ebben nem fér bele, harmadik országbeli, nem EGT, ugye EGT országoknál és az EU-n belül ilyen diszkriminációt nem lehet csinálni, de egyébként mindenki más meg lehet diszkriminálni, és akkor ezért azt mondták, hogy a nem EGT ország, a Magyarországgal határos nem EGT országokra, ez nem vonatkozik, hogy mindenki másra igen. És hát ugyanezt látjuk most itt az adókedvezmények megnyírválásánál is, ahol mivel egyébként tartani, meg egyet tudok érteni, hogy ezeket miért találta ki a jogalkot, ezeket az adókedvezményeket, mert azt akarta, hogy Magyarországon vásároljon házat, alapítson családot, házasodjon, és hogy ezeket nem nagyon lehet ilyen az ösztönző hatását nézve értelmezni olyan munkavállalóknak, akik ilyen viszonylag 12-24 hónapot töltenek el Magyarországon, minek adunk nekik ilyen a kedvezményt, amikor egyébként nem éri el a célját az adókedvezmény. Úgyhogy én ebből a szempontból tök racionálisnak tartom, hogy ezeket megszüntették, és hát itt is ugye megint az van, hogy a szerbia és az ukrajnai vendégmunkások azok más elbírálás alá esnek, mindenki másra egyébként meg elveszti ezeket az adókedvezményeket.
Ja, nehéz ez mit hozzátenni, de talán esetleg megint csak az előző írre visszakanyarodva, hogyha tudtuk volna előre, hogy lesz 100 000 vendégmunkás, aki így hirtelen megjelent Magyarországon, akkor lehet, hogy nem így kellett volna, nem így vezetjük be rögtön ezeket a kedvezményeket az elején. De nem károgok többet.
Igen, ez az egyik, a másik, meg szerintem az, hogy majd most ki fog derülni, hogy egyrészt is szükség volt-e 100 000 vendégmunkásra, mert hogyha ők most kikerülnek a rendszerből, és hatalmas munkaerőhiány lesz, akkor az annak lesz az egyértelmű bizonyítéka, hogy rájuk igazából szükség volt. Vagy az ellenkező megoldás valósul meg, hogy egyébként föl lehet magyar, meg ukrán, meg szerb munkavállalókkal tölteni ezeket a helyeket. Mert azért azt gondolom, most nyilván nem szeretnék általánosítani, de ennek a 100 000 vendégmunkásnak a túlnyomó része nem a legmagasabban jövedelmező munkakörökben helyezkedett el.
De biztos, hogy ott is. Tehát, hogy biztos, hogy van olyan
aki. Mondani, tehát,
hogy ez azért egy elég csúnya fűnyíró szabály.
Igen.
Igen. Úgyhogy szerintem ennek az utóhatásait mindenképpen érdemes
lesz. De a dolgok átgondolásához, tehát hogy ezért például az egyik kedvezmény, amit megmondnak tőlük, az a 25 éven aluliak SZIA kedvezménye. Most azért ez is egy választás előtt került bevezetésre. Nem hiszem, hogy komoly szakmai hatástanulmányoknak vetették alá, hogy mit fognak
érni.
És ugye most így rájöttek, hogy hát a vendégmunkások nem szavaznak, tehát hogy akkor nekik erre azért olyan nagy szükségük nincsen, akik megszavaznak, azoknak meg megmarad ez a kedvezmény.
Jó, nehéz helyzetben nem csak a külföldi vendégmunkások vannak, hanem úgy néz ki, hogy az is, aki a MOHU-val szeretne megállapodni, ugyanis az ideinél 10%-kal kevesebbet fizetne jövőre a MOHU a helyi hulladékkezelőknek. Ugye a MOHU az a hulladékkoncesziós társaság, már számtalan aspektusból elemeztük az ő helyzetüket, most éppen abból a szempontból, hogy ők kötnek szerződéseket az szemetünket ténylegesen elszállító alvállalkozókkal, konceszorként, fővállalkozóként, úgy néz ki, hogy nemhogy nem emelnek a áron, hanem még kevesebbet is akarnak fizetni ugyanezért a szolgáltatásért.
Hát toljuk tovább, ugye Gyuri, te fogalmaztad meg a
EPR rezsicsökkentés.
EPR rezsicsökkentése, hát akkor csökken a rezsi. Ugye akkor, tehát hogy ez egy teljesen logikus olyan következmény, tehát hogyha a bevétel oldalon nem tud növekedni a MOHU, azt reméljük, hogy a szemétből nem lesz több, tehát hogy akkor ezt csak remélni tudjuk, hogy ezért nem fog növekedni a bevétele, akkor a költségeink kell faragnia, és mivel hogy az infláció az meg növeli a költségeket, akkor ezen úgy tud faragni, hogy mivel monopól helyzetben van, ezért csomó beszállítójának diktálhat, tehát hogy kivel nagyon nagy a kitettsége ezeknek a hulladékkezelő szervezeteknek, akik a MOHU-val állnak szerződésbe, és csak vele állhatnak szerződésbe, hogy hát vagy túléltek, vagy nem működtek, és akkor ezeken az árakon fogunk. Ez szerintem megint visszavezet oda, ami mutatja, hogy ez a rendszer alapvetően rossz. Tehát, hogy ha kivesszük a versenyt, akkor olyan kitettséget okozunk a monopóliumban működőnek a szabályozásból eredően, illetve a monopóliummal szerződésben lévőknek a működésük miatt, hogy ez hosszú távon a rendszer hatékonytalanságához fog vezetni. Tehát, hogy mi fog történni egy ilyen helyzetben, amikor a MOHU nem fizet a hulladéktelepeknek, hát, hogy nem fogják befogadni a hulladékot, és bezár, és utána nem lesz hol, nem lehet majd letenni hol a hulladékot, tehát akkor a MOHU-nak megint ki kell találni, hogy akkor hol fogja. Tehát egy ideig, óráig működik ez a most azt úgy csinálok, mintha nem hallanám a problémáidat, és akkor 10%-kal kevesebbet fizetek, de hogyha jövőre se fog emelkedni az EPRD, mert ez simán benne van, hogy jön
hát,
a választás.
Hoznak új rendeletet, akkor nem fog.
Jön a választás, nem fognak hozni, tehát hogy legalábbis 2026-nak szerintem pont ugyanezekkel a tételekkel fog nekiszaladni, akkor utána mi lesz? Tehát, hogy, és akkor ugyanezt történt, nézzük meg a vízi közműveket, tehát hogy be volt blokkolva a nagyon mindenki örült neki, hogy olcsó a víz, csak most már mindenhol eltörik a cső. Tehát, hogy és rohad le az egész rendszer. Hát itt is ez ennek az első jeleit látjuk.
Ennek az eszkalációja azért nagyon hamar meg tud történni. Biztos, hogy is emlékeztek meg a kedves olvasók, nézők, hallgatók. És emlékeznek, amikor az FKF egyszer csak nem jött ki a szemétér. Hát ott napok alatt Chicago lett. Tehát, hogy
ez nagyon gyorsan megoldódott ez a probléma. Igen, az kiderült, hogy szegény tanár, akik évekig próbáltak sztrájkolni, vagy nem sztrájkolni, meg mindenkire ki lehetett találni mindenféle jogszabályokat, hogy nem szabad sztrájkolni. A kukás az nem jött ki, 3 napon belül megoldották a problémát.
Igen, majd még ma foglalkozunk.
Kicsit gyorsabban kulminálódik a probléma, mint hogy jogszabályt lehet alkotni róla.
Igen, még ennyit ehhez a hírhez, hogy ezért nem irigylem a MOHU kommunikációs osztályát, mert hogy bármit csinálnak, valami akrára gyalogolnak. Egyébként lehet, hogy meg kellene előzni ezeket, mert is egy kicsit transzparensebben kommunikálni ezekről a dolgokról, de hogy annyira a figyelem középpontjában vannak, hogy állandóan rájuk ég valami, bármit csinál a MOHU.
Hát igen, ez így van. Aztán majd egyébként a gyorsan megoldódó problémákról szerintem ma még lesz szó, mert a taxisokról is fogunk beszélgetni. De előtte még egy kicsit visszakanyarodunk az üzemanyagok.
Júri, ez csak a demagógia miatt.
Igen, ezt az én kedvem ért van itt.
Az üzemanyagokkal még rakanyarodnék még vissza egy kicsit. Ugyan már az adott törvénymódosítások kapcsán volt szó róla, de azért elég fontos hír ez ahhoz, hogy külön is megemlítsük, ugye emelkedni fog a jövedéki adó az infláció mértékével, tehát ez is egy valorizáltan emelkedő adó nemmé válik. Hát persze nem csak az üzemanyagokat érinti.
És aztán majd az infláció is emelkedik azért, mert emelkedett a jövedéki adó.
Igen, tehát ez már egy komment a hírhez, de hogy a hír az, hogy januártól 4,1%-kal emelkedik a jövedéki adó is, és egyébként a jövedéki adó áfa alap, tehát hogy ezt így hozzátenném. Úgyhogy az előzetes becslések szerint a benzin ára 10, a dízeli 11%-kal fog emelkedni csak emiatt.
De ez várja az, hogy nekem az matekban nem jön ki, tehát a 4,1-en emelkedik a jövedéki adó, az áfa alap, de másnak is kell emelkedni ahhoz, hogy 10% legyen.
Ez ugye azt mondja, hogy a 2025-ben a benzinnél a jövedéki adó 152,55 forintról 158,8-ra emelkedik, a gázolajnál 142,9-ről 148,76-ra, és akkor erre jön még rá az áfa. Aztán az újságíró nem részletezte, hogy a 10-11% neki hogy jött ki, szóval abban kevésbé tudok. De lehet, hogy a kiskereskedelmi adónövekményt is hozzá pakolja, mert ugye azzal is lehet azért itt számolni.
Lehet, hogy az van, hogy tehát igaz az A, meg igaz a B, csak nincs összefüggés, tehát hogy ezt érzem, hogy lehet, hogy igaz a hír, hogy már elsőjétől 10%-kal emelkednek az üzemanyagok árai, de nem a 4,1%-os jövedéki adóemelés miatt növekszik ennyivel.
Lehet, de arra azért felhívnám a figyelmet, hogy egyébként ugye hosszú évekig, és ahogy mi is beszéltünk róla, a jövedéki adó a EU-s minimum szint alatt volt. Aztán jól megemelték idén a jövedéki adót, és fölé is került ennek a szintnek. Ezt a 4,1%-ot már nem követelte az EU. Ezt nem lehet rájuk fogni.
Ja, persze. Ezt
már a magyar költségvetés követeli.
Igen, nem ezt az autósok.
De ha már autósok, akkor taxisok. Igen, az utolsó hírünk hozzájuk kapcsolódik, ugyanis újabb megmozdulást tartottak ezen a héten. Hát egy Facebook eseménybe is bele lehetett ennek kapcsán botlani, meg magukba, a taxisokba, akik szintén egy újabb blokádot kíséreltek végrehajtani.
Blokádot?
Dehogy, hát ha azt nem is, de...
De legalábbis dudáltak.
Legalábbis dudáltak.
És együtt mentek.
Igen, de hogy miért? Nagyon röviden a jövőért, bővebben az élhető adózásért, még bővebben az alanyi adómentesség 18 millió forintra növeléséért.
Igazából értünk. Értünk tették. Úgyhogy, na jó, tehát ezt én kértem, hogy tegyük be ezt a hírt, mert ez tegnap jelent meg azt hiszem a Telexen, és úgy éreztem, hogy ez már van bulváros, hogyha most már a taxisokról is beszélgethetünk, de tehát, hogy ennek az egésznek az ellenmondásaira, tehát, akkor nem tiltakoztak, amikor hatóságilag megállapították azt, hogy mennyi lehet, tehát megszüntették a piaci versenyt a taxitársaságok között, ez mindenkinek rossz volt, kivéve maguknak a taxitársaságoknak, és persze ez meg volt ideologizálva, hogy akkor ezért cserébe sárgák lesznek a taxik, és hogy bizonyos technikai feltételei lesznek, hogy milyen technikai paramétereknek kell megfelelni egy taxinak. És aztán jött az infláció, és így elinflálódott sajnos ez a hatósági ár, akkor megint elkezdtek, tehát hogy igazából akkor megint szembesültek azzal, hogy egy olyan rendszert erőszakoltak ki maguknak, ami nem jó, mert hogy be vannak lokkolva egy bizonyos ára, az ő költségeik megnőnek. Most ez kicsiben ugyanez van, hogy az alanyi adómentességetnek, és ugye ők a haszonélvezői mindaddig, tehát nem kötelező alanyi adómentesnek lenni, tehát hogy nulladik pillanattól kezdve döntetne úgy, hogy akkor ő vissza akar igényelni az áfát, leasinggel gépjárművet, mert hogy ez üzleti felhasználás, visszaigényelheti az áfáját, vagy vásárol gépjárművet, visszaigényelheti az áfáját. Ugye taxisokra ilyenkor vannak ilyen kivételek, hogy ők ezt megtehetik, de ők úgy döntöttek, hogy ők nem akarnak az áfával vesződni, mert akkor az árból kell, ugye a hatósági ár az bruttó ár, tehát hogy akkor annak abból kell fizetni, tehát ők szeretnének ebben az alanyi mentes körben maradni, tehát ők nem szeretnének úgy működni, mint egy normál vállalkozás, hanem szeretnének a kivételekből élni, és akkor ugye megint az van, hogy beleszorultak abból, hogy 12 millió forint az alanyi adómentesség, mert egyébként katásak, mert ők megint csak van egy kivétel rájuk, hogy ők katázhatnak, akkor is, hogyha ha jogi személynek adnak számlát, ők az egyetlen, aki ebbe a kivételbe letartozik.
Én ettől kész vagyok, már bocsánat.
De mindegy, de hogy tehát elmehetnének, most nem is tudom mennyi a katának a felső határa.
Ugyanúgy megemelték.
De nem akarnak. Nem akarnak elmenni, ugye 12 milliónál megáll a világ, ugye, mert hogy akkor onnantól kezdve áfásan kell számlázni. Pedig ugye visszaigényelhetni az áfát. De hát nem igényel vissza áfát, mert használt autót vásárolt. A használt autóvásárláson nem volt neki, ugye azon ő már benyelte az áfát. Tehát, hogy van csomó olyan anomália ebben az egész rendszerben, és akkor ugye ez a... Tehát nyilván nincsenek adótanácsadóik, nincsenek könyvelőik, nem várom el tőlük azt, hogy ők ilyen nagyon szofisztikáltan gondolkodjanak, de hogy amikor a taxis társadalom összefog, az általában az van, hogy van mögöttük valami erő, ami nyomja őket. Tehát, hogy ők nyilván nem egyedileg jut eszik be az, hogy ez most egy jó ötlet lenne, és hogy nincs alternatíva. Tehát, hogy ők csak abban az egy alternatívában tudnak gondolkodni, hogy a kivételekből szeretnék még jobban megélni, és engem ez idegesített fel ebben a hírben, hogy hát akkor hol vannak a fodrászok, meg hol vannak a vízszerelők, meg hol vannak a nem tudom kicsodák, a buszsofőrök, meg mindenki. Tehát, hogy ez csak egy foglalkozás, egy kiskereskedelmi foglalkozás a tízezerből, hol vannak ők, akiknek akkor ugyanígy vannak ilyen igényeik, azok miért nincsenek meghallgatva, tehát hogy ez csak hát nekik nincsen taxiuk, nem tudnak keresztbe fordulni az úton, és nem tudják megállítani a forgalmat. Ez mint a kukás, tehát ugyanaz az eset, hogy az érdekérvényesítő képessége jobb, de hogy ettől ez még nem a, tehát hogy a, de, 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 Na mindegy, tehát az adórendszerrel nincsen baj. Az egyébként, egy lehet, hogy teljesen valid érv, hogy a 12 milliót az tessék, az már elinflálódott, tessék megemelni 18 millióra, ha már van egy ilyen lehetőség az EU-ban, de ne a taxisok miatt.
Igen, egyébként szerintem érdekes a követelésnek a listája, vagy a, hát a hát igen, követeléseknek, vagy szándéknak a listája, hogy egyrészt megszólítják a pénzügyminisztériumot, megszólítják a nemzetgazdaságit, ha jól értem, megszólítják a EKM, az melyik? Mindegy, valamelyiket.
Közlekedési, az a Lázár-féle miniszter.
Lázár-féle miniszter, igen. Azt is megszólítják a fővárost, és megszólítják a belügyminisztériumot is. Egyébként egyesével nem csinálják be ebben rossz gondolatok, mert hogy azt mondják, hogy kisvállalkozói szektor érdekei mentén kell adócsomagot módosítani.
Tök jó.
Vagy hogy ne csak a parkolódíjakat emeljék, gondolom az inflációval, nem gondolom a taxis vizeket, a főváros, oké, vonják be őket a KRESZ kialakításának folyamatában, fair. Hát egyébként a legjobb az egész szerintem az, hogy kérjük a belügyminisztériumot, hogy a rendőrség közreműködésével tegyen rendet a városban. Csak egy dolog maradt le be az egészben, hogy tiltsák be az illegális tevékenységeket. Ami ugye a múltkor az Uber tiltakozáson megjelent. Szóval, hogy szerintem hát most ez rossz szó, úgyhogy na mindegy, de kigondoltam. Tehát a komolytalanságát mutatja ennek a dolognak, vagy a nehezen komolyan vehetőségét, egyrészt a listának a hossza, a listának az indokolatlansága, mármint, hogy nincs mögé saját hát elképzeléstével.
Meg két hónapot, tehát
meg egy kicsit le vannak maradva,
az adótörvényekről.
Meg hogy mintha káosz lenne, tehát hogy tegyen rendet a városban, mert most milyen rendet, vagy hogy mit, de az annyi adómentesség megemelése az a rendtételnek a része, vagy...
Meg hideg se legyen, mert akkor sokat fogyaszt az autó.
Az annyi adómentesség megemelése, az, ahogy akar ezt is mondta, az lehetséges dolog. De nem lehet úgy megemelni, hogy csak a taxisoknak. Tehát az eddigi kivételekhez képest az szerintem egy nagy kivétel lenne, hogyha ezt most megemelnék, akkor nem tudnának csak a taxisoknak kedvezni, vagy változtatni vele, mert akkor az egy teljes alanyi adómentességi értéket meg kell emelni.
Hát kivéve, tehát, úgy emeled meg, hogy... Na mindegy.
Minden esetre én általában ugye nem szoktam túl pozitív lenni, mert nekem már a 80%-os költséghányadnál is ledobtam a láncot, amikor, és ha vég sem katázna, hanem átrányadozik őre, akkor is 80%-os költséghányad volt. Miért? Tehát ezt nem értem. Azt viszont értem, hogy ők legalább hallatják a hangjukat. Tehát hol vannak a fodrászok kérdésén, azt mondom, hogy tényleg hol vannak? Tehát hol van a fodrászok szakszervezete? Ők miért nem? Tehát akkor ne vágjanak hajat két hétig. Az tuti, hogy annak látszatja lesz. Tehát, hogy ezt csak támogatni...
Kibírom.
Tehát, hogy ezt csak támogatni tudom, hogy ha valakinek véleménye van, mondja ki, mondjuk ők valószínűleg tényleg látványosabb megmozdulást tudnak tenni, de hogy ahol vannak a fodrászok kérdésre, úgy nagyjából ez. Amúgy meg, hogy megemeljék az alanyimentes...
Hol vannak a sajtkészítők.
Igen.
Tehát egy nagyon érdekes dolog a lobby erő, meg az összefogásnak a kérdése Magyarországon. Talán nem is szerencsés nagyon ebben a podcastban elmenni ebbe az irányba, de hogy értem, amit mondasz, Dani. Nekem inkább a... Nem tudom, tehát ezzel a történettel részben ez a bajom, ami nektek egyébként, csak nem akarok fölülni rá, nehogy demagóknak, vagy nem tudom, minek bélyegezzetek, vagy most tényleg hol vannak a többiek. Másrészt az, hogy tehát, hogy ezek, tehát, hogyha már kiállunk valamivel, akkor majd követelésekkel, akkor ezt valahogy jobban kéne alátámasztani, és ne az jöjjön ki az összesből, hogy
a
neked fáj, és akkor ezért csináljunk valamit, mert amúgy megszarunk az egészre.
Hát lehetne, tehát hogy ők is megpróbálták magasztosabb érvekkel kiegészíteni ezt, hogy akkor...
De kiviláglik az egészből, hogy melyik miért. Tehát hogy ezek önmagukban nem hülyeségek, csak ezek általános problémák, csak értjük, hogy konkrétan ők azért hozzák ezt föl, mert ott nem akarják bekapcsolni a biztonsági övet.
Na jó, hát ezt majd meglátjuk, hogy a fodrászok csatlakoznak-e az alanyi adómentes értékhatár növelési kezdeményezéshez, mert aztán lehet, hogy ez ilyen virális lesz, és elindul ez. Ha így alakul, akkor biztos, hogy be fogunk számolni róla. azonban a következő fél évben állandó szakértőként már nem veled, Gyuri.
Bence nem olyan demagóg, mindenki megnyugodhat.
Még, de majd bele.
Majd írok neki ilyen kis menüvel.
Ennek kapcsán egyébként szeretnénk itt élő egyenesben egy kis meglepetéssel szolgálni.
Oh.
Aki nem hallotta, mondom, hogy élő egyenesben élő. Egy meglepetéssel. Mert
az olvasóink nem hallották volna.
Jó, úgyhogy.
Kis ajándékkal szeretnék neked kedveskedni, és arra kérlek, hogy mindenképpen itt az adás keretei belül
nézd meg. Hát szuper. Igen. Köszönöm.
Magunkat nem raktuk rá, hogy...
Igen, egyébként ez baj.
Hát
igen,
majd nézd tovább.
Ó, ja. Ja, hogy van itt még. Ó. Hát ez tök jó. Köszönöm hát szépen.
Ezeket majd kirakjuk megint csak a...
Még mindig a mobilappos.
Igen. Igen. Hát, tudod.
Ez már működik.
Mi is demagók vagyunk.
És még mindig. Ó, köszönöm.
Igen, ezen a pendrive-on rajta van az összes eddigi adásnak a felvétele.
Elárverezzük.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
Kedvesek vagytok. Mutassuk be a kamerának.
Hogy... Nézzetek, milyen szép. Nagyon menő.
És tényleg várunk vissza.
Köszönöm.
Úgyhogy nagyon fogsz hiányozni, Gyuri, 84 adás. Én bele se gondoltam, hogy ez milyen sok. Tehát,
egyébként
hogy...
de múltkor számoltam össze, hogy ez most már sok.
Azért ez egy elég
ez
komoly.
Szép hosszú életet egy... megélt.
Gyuri, nagyon szépen hát, köszönjük.
Szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves olvasók, nézők, hallgatók, a mai adásban ennyi hír fért bele, illetve ez a kis ajándékozás itt a végén.
Még tényleg nincs dápom.
Mi jövőre jövünk vissza, tehát Karesszal és Bencével kiegészülve, viszont mivel tényleg jövőre lesz a következő adás, azért szeretnénk nektek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket ki és boldog új évet kívánni. Köszönjük szépen, hogy az idei évben is velünk tartottatok, ezt a jó szokásotokat őrizzétek meg, addig is pedig vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok, bujék!
Sziasztok, kellemes ünnepeket!
A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.